igaz szeretettel köszöntöm testvéreimet ezen a hálaadó napon. Lesz néhány meglepő íge vagy történet, amellyel szeretnék testvéreim elé állni, de hiszem azt, hogy a hálaadásban ezek segítenek bennünket. Mielőtt a hálaadásra buzdító ígét olvasnám, egy bibliai eseményhez szeretném a gyülekezetet visszavezetni, Dávid király életének egy furcsa szakaszához, és előre bocsánatot kérek ezért a furcsa bevezetésért, de bizonyára később majd tetszenek érteni, hogy miért is ez. Dávid azon a napon elindult, elmenekült Saul elől, és Ákishoz, Gát királyához ment. Ákisnak ezt mondták udvari emberei, hiszen ez Dávid, az ország királya. Róla énekelték a körtáncban, megölt Saul 1000 embert, Dávid meg 10000 embert. Amikor Dávidnak tudomására jutott ez a beszéd, félni kezdett nagyon Ákistól Gát királyához, és félkegyelműnek tettette magát előttük, eszelősként viselkedett köztük, firkált az ajtószárnyakra, nyálát pedig a szakállára csurgatta. Akkor ezt mondta Ákis az udvari embereknek, hát nem látjátok, hogy ez az ember bolond. Minek hoztátok ide? Nincs itt elég bolond, ide hoztátok még ezt is, hogy a bolondját járja előttem. Egy ilyen kerüljön a házamba. Hát ezután a furcsa ige szakasz után a 34. Zsoltárt szeretném, ha elolvasnánk. Ebben a helyzetben, ebben a nagyon szorongatott és szinte reménytelen, kilátástalan helyzetben Dávid mit mond Istennek? Hogy éli meg, hogy őt egy ennyire nehéz körülménybe engedte bele Isten, ahonnan nem nagyon találja a kiutat, és hogy fordulhat Istenhez, hogy gondolkodhat embertársairól. Fönnállva a 34. Zsoltár ígéit hallgassuk meg. Dávidé, abból az időből, amikor eszelősnek tettette magát Abimeleknél, aki azután elkergette, ő pedig elment. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosak és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltott a nyomorult, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők. Az oroszlánok is sínylődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalárdságot. Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót. Törekedj békességre, és kövesd azt. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiírtja a földről. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a sebzett szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr, megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Halálos veszedelem éri utol a bűnöst, megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. Eddig van igen, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a veled való közösség életet, biztonságot jelent. Szeretnénk most, amikor gondolatainkat a hálaadás felé szeretnénk fordítani, úgy hallgatni téged, mint aki minden jó tetteddel megajándékoztál bennünket, aki az elmúlt év napjaiban végigvezettél, oltalmaztál minket. Segíts, Urunk, most úgy nézni rád, mint életünk urára, barátunkra, a mindenünkre, és neked mondani őszinte szívvel hálát. Így kérünk, hogy az ige hirdetésén és hallgatásán egyaránt a te áldásod nyugodjon meg. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvéreim, kedves ünneplő gyülekezet! Gyakran furcsa vendégként, nem azt mondom, hogy idegenként, hiszen egy közösséghez tartozva egymásnak testvérei vagyunk, de mégis egy kicsit kívülállóként kapcsolódni be egy gyülekezet életébe, ünneplésébe, tudva az itt élő testvérek sok-sok megtapasztalásáról, amelyet Isten gondviseléseként, áldásaként éltek meg, és tudva a próbákról, a terhekről, amely személyes életekben és gyülekezeti közösségben is megtapasztalható volt. És ahogy hallottuk már az imaórai gondolatokban is, néha úgy érezzük, és gyakran vagyunk így mi emberek, talán a magyar emberek még inkább szkeptikusabban, magukba fordulva azt mondják, na jó, de én miért legyek hálás 2009 őszén, miért kell köszönetet mondanom Istennek, amikor egyre nehezebb az élet, amikor olyan próbatételek vesznek körül, amelyekből nem egészen látjuk a kiutat, amikor úgy érezzük, hogy az országot, a világot elérő válság bennünket is megpróbál, megtizedel, és gyakran érezzük azt, hogy szűkölködve, próbák között egyre nehezebb azt mondani, hogy köszönöm. Nem tudom, hogy a jelenlévő testvéreim hogy élnek, milyen körülmények között. Nem tudom, hogy az itt lévő testvérek személyes életében milyen próbatételek, vagy milyen kibontakozások, lehetőségek tapasztalhatók. De hadd mondjam Dávid királlyal együtt, hogy nem azokkal a dolgokkal kellene foglalkozni, amelyek körülvesznek bennünket, hanem azzal, ami belül van a szívünkben, és ami kifelé hathat arra a világra, amely szeretne bennünket megszorítani és tönkretenni. Képzeljük csak el Dávid király életét, Isten különös módon indítja. Ifjú emberként megtapasztalja, hogy az Úr valami különös szolgálatot bíz rá. Szembe megy a hatalmas filiszteus ellenséggel. Ifjú gyermek még, de az Úr nem páncéllal védi őt, és nem olyan fegyverrel, amely a hadviselés eszköze, hanem az egyszerű pásztor fiúcska leteríti Góliátot. És megtapasztalhatja, hogy Isten segít. Megtapasztalhatja, hogy Isten kiválasztja őt szolgálatra, hiszen amikor Sámuel Betlehembe érkezik, és Isai fiait rendeli maga elé az Úr parancsa szerint, akkor az Úr azt mutatja Sámuelnek, hogy ne azt nézd, ami a szemmel látható, ne a külsőt. Mert Isten azt nézi, ami ott bent a szívben van, ahogy később éri a kishercegben is, visszaidézi ezt az isteni gondolatot, a lényeg az láthatatlan. De Isten tudja, hogy egy olyan szolgát szeretne népe élére állítani, akinek a szívében van rend, és aki ezzel a szívvel szolgálhatja őt. Aztán vár, és még mindig vár, mert Isten még nem indítja el azt a szolgálati lehetőséget, hogy népének uralkodója, királya legyen. Ott van a győztes, akiről énekeket énekeltek. Ott van Isten harcosa, Dávid, és abból az országból, amelynek királya, hiszen Isten már fölkenette őt Sámuellel, abból az országból szégyennel menekül. Elődje Saul mindent megtesz azért, ha bár Dávid sokszor elcsöndesíti őt lant pengetésével, Saul mindent megtesz azért, hogy Dávid ne érezze jól magát otthon, hogy elűzze őt. Kénytelen menekülőre fogni, és így kerül az ellenséghez, és így keres ott menedéket, mintha minden összeomlana körülötte. Hol van az az Úr, aki azt mondta, hogy király lesz belőled? Hol van az az Úr, aki győzelemre vitte őt a Góliáttal szembeni harcban, és ő bízott benne, és bizonyságot tett, hogy nem a saját erőmmel, ügyességemmel, hanem az Úr erejével megyek. Hol van az az Úr, aki szolgálatra rendelte, és ígéretet adott neki, amikor menni kell, menekülni kell ebből az országból? A mi kérdéseink vannak ott Dávid ajkán, hol van az Úr, amikor mi másra számítottunk, hol van az Úr, amikor a mi terveink egészen másról szóltak, hol van az Úr, amikor igényeinket nem teljesítette, úgy tűnik, hogy még a saját ígéreteit sem. Hát hol van az Úr, és mit mondhatunk mi neki? Hát ilyenkor szoktunk elkezdeni méltatlankodni. Nem tudom, hogy az elmúlt évben, kedves testvéreim, hány ilyen kérdés hangzott el. Lehet, hogy nem hangosan, mert annyira szemérmesek vagyunk, hogy egymás előtt nem mernénk elmondani. De ott bent a szívünkben. Hogy Istenem, én annyit imádkoztam hozzád, és mégsem tetted, amit kértem. Elhittem az igéidet, aztán mégis szégyenbe hagytál. Én azt gondoltam, hogy bővölködő életet adsz nekem, aztán mégis terheim vannak. És ott bent, a szívünkben mondjuk és kérdezzük, és megítéljük és elítéljük az Istent, mert nem a mi igényeink szerint, nem a mi elgondolásaink szerint bánt velünk. Szeretném, ha ezen a hálaadó napon a hálaadásunk őszinte lenne. Óvnék mindenkit attól, hogy mivel hálaadó nap van, akkor most tessék beállni abba a sorba, akik hálát adnak, és függetlenül az elmúlt 360 néhány naptól, most kezdjünk el erre az egy napra hálát adni, aztán holnap visszazökkenhetünk a régi kerékvágásba, kezdhetjük szidni a kormányt és a gazdasági helyzetet, és minden egyebet, ami megnehezíti az életünket, és ebben a sorban valahol még Isten gondviselését is leminősíthetjük. Arra hívom testvéreimet, hogy a hálaadó nap őszinte legyen, egyébként nem sokat ér. Különös dolog lenne, ha valaki a családban gyermekéről, gyermekeiről gondot visel. Mindent megtesz azért, hogy jólétben éljenek, és hát elég sok morgást, méltatlankodást kell hallania. Aztán van egy nap, amikor, mintha kicserélnék a gyerekeket, elkezdik megköszönni. Milyen jó, te vagy a legtökéletesebb szülő, te mindent jól tettél velünk, és mi éneket éneklünk neked, és szeretünk téged, és aztán hétfőn megint folytatódna a régi, mert hát az a mi életmódunk. Hálaadó nap akkor ér valamit, ha hálaadó évből nőhet ki, és a következő hálaadó év nő ki a mostani hálaadó napból. Önmagában ezek az ünnepek nem sok mindenre valók. Együtt, összekötve, múlttal és jövővel jelenthet egy boldog megállást a jelenben. Áldom az Urat, mindig őt dicséri az én szám, nem csak a mai napon. És szeretnék úgy szolgálni, úgy énekelni róla, úgy hirdetni az ő nagyságát, hogy ez őszinte bizonyságtétel lehessen. Nem tudom, hogy jó kívánság lenne, ha azt kívánnám testvéreimnek, hogy ezen a napon a hála olyan erős legyen a szívünkben, ahogy az elmúlt évben volt. Hány mosolygós arc lenne? Vagy hányan omlanának össze? Van egy különös kép, az Úr Jézus úgy tanít bennünket imádkozni. Azt imádkozzátok, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ezt az imádságot milliók, több milliárd ember is elmondhatja, és áldást kérünk vele, vagy nem. Igazi bűnbocsánatot kér, aki ezt az imádságot elmondja, netán ítéletet kér önmagára. Isten úgy bocsásson meg, ahogy én is kész vagyok megbocsátani. Hát ha úgy bocsátana meg nekem, ahogy én tudok megbocsátani, vagy haragot tartani, azt hiszem, hogy meggyűlne a bajom. Isten sokkal kegyelmesebb annál. De akkor is az Úr Jézus az úri imádság után visszaismétli, mert csak ha valóban megteszitek, csak ha valóban megbocsátjátok, akkor bocsát meg nektek, mennyei atyátok. Olyan hálaadó napot kívánok testvéreimnek és az Úrnak, hogy őszinte hála legyen a szívünkben. Nem értatlankodó életünk bújjon állarc mögé, ne az elégedetlenségeinket próbáljuk egy napra félretenni, hanem igaz Isten tiszteletünk lehessen. Egy nagyon rövid kis történetet hadd olvassak fel ehhez, talán ismerős a gondolat némelyek előtt, egy régi zsidó történet. A mózesi törvények szerint az engesztelési ünnepen, a Jom Kippur ünnepen a haragosoknak is meg kellett bocsátaniuk egymásnak. Két férfiről mindenki tudta a faluban, hogy ki nem állhatják egymást. A véletlen úgy hozta, hogy éppen ezen az ünnepnapon összetalálkoztak a piac téren. A járókelők kíváncsian figyelték a fejleményeket. Az egyik férfi, engedve az ünnep parancsának, az engesztelési ünnep parancsának, megemberelte magát, és így szólt a másikhoz. Az ünnepre való tekintettel én is mindazt kívánom neked, amit te nekem. Mire a másik felcsattant, megint kezded? Még ma is veszekedni akarsz? Mindazt kívánom neked, amit te kívánsz nekem. Nem tudom, kívánhatom-e a jelenlévőknek mindazt, amit ők tesznek Istennel. Olyan őszinte felénk fordulást embertársainktól, ahogy mi fordulunk Isten felé. Olyan szeretetet, olyan közvetlenséget, olyan boldog ünneplést. No ne bennünket emeljenek a piedesztára, de nem baj, ha emberek, embertársaintól szeretetet kapunk, amit mi adunk Istennek. Szeretném, ha ezeknek a gondolatoknak a jegyében, a prédikáció már nem lesz annyira hosszú, mint a bevezető, ezeknek a gondolatoknak a jegyében látnánk Dávidot, aki próbák között, mégis onnan belülről, szívéből kezdi magasztalni az Urat. Ebben nincs képmutatás, nem lenne értelme. Nincs miért. A legőszintébb és legönzetlenebb ének azt mondja, áldom az Urat mindenkor. Állandóan ő dicséri a számet. Ő az én mindenem, vele dicsekszik a lelkem. Hallják ezt az alázatosak és örülnek. És már mintha hívná magával az Istent magasztaló kórust, hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. De kiállna egy ember, és azt mondaná, megpróbáltatásai, üldöztetései, minden teher ellenére, hogy elkezdem mondani az Istent magasztaló mondataimat, énekemet. Gyere, mellettem ülő testvér, csatlakozz. Szólítsuk a harmadikat, a negyediket, egyre többen vagyunk már. Az Úrral dicsekszik az én lelkem, hallják ezt a többiek, az alázatosak, és örülnek. Látva az én életem, Istent magasztaló énekem halva, és már hívom is őket, gyertek. Ne csak gyönyörködjetek abban, hogy én mennyire szeretem az Urat, hanem hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. A hálaadó ünnepen együtt lévő gyülekezet sok egyénből áll. Hálaadásunk mégis közös, csokorrá formálódik. Hirdessétek velem! Hirdessük együtt az Úr nagyságát! Magasztaljuk együtt az ő nevét! Ha most azt kérhetnénk, talán a mai nap során lesz erre alkalom, hogy egymásnak, talán kisebb közösségekben is valamit megtapasztalásainkból még elmondjunk. Nem csak az imádság mellett, hanem őszinte beszélgetéseinkben. Fakad-e a szívünkből hálaadási ok? Mert Dávid nem csak azt mondja, hogy magasztaljuk az Urat, mert ünnep van, hanem gyertek, mert belőlem, a szívemből most ez fakad, mert én az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott. Már elkezdődik az őszinte bizonyságtétel az ima meghallgatásról, megmentett mindattól, amitől rettegtem, és örömre derülnek, akik rátekintenek, nem pirul az arcuk. És mintha önmagáról beszélne, kiáltott a nyomorult, és az Úr meghallgatta, minden bajából kiszabadította. És visszatekintek a megtett útra, és látom, hogy az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Hát így vezetett, így oltalmazott engem is, ezzel a hittel járhattam az eddigi útam, és ezzel indulok tovább. Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Érezzétek, lássátok, és boldog. Hadd tegyek fel még egy kérdést, amire nagyon nehéz őszintén válaszolni. Illetve előtte egy képet szeretnék testvéreim előtt elmondani. Ha körbenézek a gyülekezeten, lehet, hogy a testvérek is ezt látják rajtam, nem mosolygós arcokat látok, vagy nem csak mosolygós arcokat. Van valami baj? Olyan reménytelen az élet, hogy szomorúak vagyunk? Ha valaki végignézne rajtunk, és egy külső ember, aki nem ismer bennünket, nem ismeri a gyülekezetet, nem tudja, hogy mi végre vagyunk együtt, és hogy bepillantana néha az Isten tiszteleteinkre, azt mondaná, hogy mi a csodáért szomorkodnak ezek az emberek. Nem látszik az arcukon, nem ragyog át, nem süt át az arcukon az öröm. Érezzétek, hogy jó az Úr. Lássátok, hogy jó az Úr. És boldog az, aki hozzá menekül. Semmiképpen nem azt mondom, hogy mosolygyakorlatokat kellene végeznünk. Azt mondják, hogy néha érdemes a tükör előtt megpróbálni mosolyogni, aztán tanulni kellene. De hiszem azt, hogy sokak szívében, és ahogy erről beszélek, sokak arcán is ott van, sokak szívében ott van a mosoly, ott van a boldogság, mert olyan érzésük van. Isten ezt a megtapasztalást adta, hogy jó az Úr, és boldog az, aki hozzá menekül. Tessék egymást akár majd az ebédszünetben is bátorítani, hogy merj már mosolyogni. Legyél boldog. Legyen ott a szívedben, legyen ott az arcodon, legyen ott a szavaidban az a derű, amit Isten ajándékozott. Érzed, hogy jó az Úr. Látod, hogy milyen jó az Úr. Boldog az életed? vagy meghagyjuk a boldogságot olyan kegyes fogalomnak, ahogy akár az első Zsoltárban, már kisgyermekkorunkban megtanultuk kívülről, hogy az a boldog ember, aki tudja, hogy mit kell csinálni Isten útján járva, és még a csúfolódók székébe sem ül bele, nem, az a boldog ember, akinek látszik az életén, hogy boldog. A boldogság, az öröm, az Istent magasztaló élet nem tanulható, hanem érezni, élni kell. Az Úr jelenlétében, a vele való közösségben csak úgy magától lesz boldog az ember. Boldog az a nemzet, olvassuk az előző Zsoltárban, a 33-ban, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Érezzétek és lássátok. 2008-2009 gazdasági évére visszatekintve, érezzétek és lássátok, jó az Úr. Az elmúlt hálaadó év eseményeit látva, érezzétek és lássátok, jó az Úr. Hiszen kiáltottunk, nyomorúságunk van, és az Úr megszabadított. Hiszen bizonytalankodtunk életútunkban, aztán éreztük, hogy minden megoldódott. Voltak terhek, voltak nehézségeink, de Isten minden bajból megszabadított. Ott volt velünk, kinyilvánította együttérzését, szeretetét, segítségét, támogatását. Érezzétek, lássátok, aztán mondjátok el. És az ünnep erről szól, áldom az Urat mindenkor. Őt dicséri a szám, az Úrral dicsekszik a lelkem. Vajon hétköznapjainkban mennyit dicsekszünk az Úrral? Szeretném testvéreimet arra hívni, hogy ne szégyeljük a mi Urunkat, mert győztes, feltámadt hősünk van. Olyan sokszor gondolkodnak úgy a keresztjének, hogy nem nagyon tudunk mi mivel vagy kivel dicsekedni. Ami Urunkat, az Úr Jézus Krisztust majdnem 2000 évvel ezelőtt megölték. Keresztre feszítették. Hát ezzel dicsekedjünk. Igen, föltámadt, tudjuk, de nincsenek olyan történelmi bizonyítékok, amellyel azt tudnánk bizonyítani, hogy hiteles történetíró leírta, nem a Biblia, hanem pogány emberek közül, hogy látta a föltámadt Jézust. Nem, nekünk ő a Szentírást, a hitet ajándékozta. És mégis azt mondja Pál apostol, hogy nem akarok köztetek másról tudni, csak róla, mint megfeszítetről. Azt mondja, hogy ha dicsekedhetünk az Úrral, meg azzal a dicsőséggel, amelyben részesülünk, a Római Levél 5. részében gyönyörűen írja le Pál apostol, dicsekszünk a megpróbáltatásainkkal, dicsekszünk az Istennel, mert tele van a szívünk hálával ő iránta. Van egy nagyon kedves történet, amelyet sok helyen elmondtam már, hadd tegyem meg itt is. Sok évvel ezelőtt történt, valahol valakinek segítettem egy munkavégzésben, nem mondanám el most a részleteit, valamit egy kicsit elszúrtunk, és hát alaposan elbajlódtunk vele, hogy egy zsalut hogy tudunk kibontani, mert nagyon belekötött a betonba, és hát kellő kínnal és erőlködéssel dolgoztunk. Egy kisgyerek megáll mellettem. Csípőre teszi a kezét, és azt mondja, az én apukám ezt már régen megcsinálta volna. Én meg úgy éreztem, hogy hát szétvet a düh, nem az ő apjára vagyok kíváncsi, hanem azt szeretném, ha mi ezt a feladatot meg tudnánk oldani. Azóta hallom ezt a kisgyereket, vagy 25 évvel ezelőtt történt, azóta látom magam előtt, ahogy ő büszke az apukájára. Ő már ezt régen megcsinálta volna, te megkínlódsz vele. Amikor emberek küszködnek a világ dolgaival, amikor úgy érzik, hogy megoldhatatlan az élet, hogy nincs kiút és nincs holnap, megállsz-e mellettük, és mondod-e, hogy az én édesatyám ezt mind meg tudja oldani, ne félj. Sőt, ide hívom, és segít neked is, hogy ne szerencsétlenkedj annyit az életeddel. Érezd, és lásd, hogy jó az Úr. És az igazi hálaadás ezeken az ünnepeken történik. Amikor elmondom az én Uram nagyságát, megismertetem, hogy jó benne bízni, érdemes megszólítani őt, segítségül hívni az ő nevét. Hányszor dicsekedtél az elmúlt évben az Úrral, az Úrban? Hát önmagunkkal jobban szeretünk dicsekedni, hogy én mit tudok megtenni. De amikor ő áll a gondolataim középpontjában, áldom az Urat mindenkor. Körülményektől függetlenül, áron is megveszem az alkalmat, áldom az Urat mindenkor. Tanuljuk most ezen az ünnepen, érdemes az Úrra figyelni. Érdemes az ő jóságát, cselekedeteit megismerni. Érdemes örömre derülni mindazoknak, akik rátekintenek. És ne piruljon az arcuk. Mert nem szégyeljük a Krisztus evangéliumát, hanem bátran és boldogan szólunk erről, örömre derült arccal és szívvel. Olvasgassuk majd ezt a Zsoltárt, akár a jövő héten újra meg újra, a 34. Zsoltár nagyon kedves ígéit, látva és megtapasztalva, hogy érdemes az Úrban bízni. Aztán Dávid elkezdi a Zsoltár következő szakaszában a tanítást. Mert amit valaki megtanult, azt szeretné továbbadni. Jöjjetek, fiaim! Hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ha ti is szeretnétek ezt a boldog életet megélni, akkor néhány feltétel azért van, mert nem csak úgy boldog az Isten gyermeke, hanem van, amit teljesíteni kell. Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat. Ajkad ne beszéljen csalárdságot. Hagyj fel a rosszal, cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt. Néhány pont, amelyet a Zsoltár elénk tár, a boldog ember, az Istent magasztaló élet így indulhat el. Cselekedj jót, fordulj Istenhez, szeresd és szolgáld őt egyenes, engedelmes élettel, és bármi is legyen, bíz abban, hogy ő a te segítséged. Igen, mi szeretnénk a boldogságot elérni a magunk módján. Szeretnénk ünnepelni, és boldog hálaadó napon részt venni, csak úgy, hogy összekötjük a boldogtalan hétköznapokkal. Azt kívánom hát, ahogy ezt a bevezetésben is mondtam, legyen olyan boldog a mi hálaadó napunk, olyan boldog az életünk, ahogy mi Istennek igyekszünk örömöt szerezni. Annyi örömünk legyen, amennyi neki van bennünk. Kicsit félve kívánom ezt, de jó lenne elindulnunk a helyes irányból, bárcsak olyan emberek lennénk, akiknek tetszik az élet, akik szeretnének jó napokat látni az Úr félelmében, és akik szeretik Isten számára is azt a hódolatot, magasztalást megadni, amely őt illeti meg. Az Úr megváltja szolgái életét. Nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. Az igazi hálaok, bármennyire is csak úgy körbenézünk a világban, és látjuk Isten jótetteit, vagy a saját életünket, cselekedeteinket tesszük mérlegre, ezek mellett az igazi hálaok az, hogy Isten megváltja szolgái életét. És nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. Mi mást ajánlhatnék, hirdethetnék, testvéreim, néktek ezen az ünnepen. Az Úr megváltotta a mi életünket. És ez az igazi ok az örömre, hogy nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. Sokszor úgy gondoljuk, érezzük, hogy bűneinkért büntetést kell elhordozni. Úgy érezzük, megérdemeljük azt, hogy bűneink következményét szenvedve, akár egy életen át terhet cipeljünk. Az Úr meg azt mondja, ne félj, megváltottalak. A neveden szólítottalak, az enyém vagy. Ne félj, a tűzön mégy át, a vízen mégy át, semmitől ne retteg, mert veled vagyok. Az Úr megváltja szolgái életét. Azon gondolkodtam az imaórai buzdítás hallgatva, hogy különös fokozatai vannak ennek, hogy az Úrhoz emelkedem lélekben. Igen, itt, amikor egy imaórán ezt tesszük, akkor kiki, tudva, hogy azért földi életét még folytatja, igyekszik az Úrhoz emelkedni. Ha most emelkedhetnénk valójában az Úrhoz, ha most lenne az utolsó pillanata a földi életünknek, tudnánk-e örömmel menni hozzá, tudva, hogy az Úr megváltotta az életem, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. Megvan-e az az üdvbizonyosságunk, hogy nincs mitől félni, nincs rettegni való okunk, hiszen az Úr tudja, hogy mit kell megélnünk. 70-80 esztendő, vagy sokkal kevesebb. Nem ez a lényeg. Az számít, hogy az Úr megmentette, megváltotta szolgái életét. Ott van-e ez az öröm is a szívünkben, hogy nem csak a következő év földi életútját járhatjuk végig vele, hanem bármi következzék is, megváltottai vagyunk, és rábízhatjuk az életünket. Olyan nagyszerű ez, hogyha egyszer úgy emel föl bennünket erről a földről, akkor tudjuk, hogy nincs félnivalónk. Ha kész a szívünk a vele való közösségre, de ha visszajövünk a mába, vagy visszajövünk az elmúlt napokat elemezni, akkor bárcsak eljutnánk oda, hogy 2008 őszétől 2009 őszéig visszatekintve nem tudunk mást mondani, hanem Dáviddal együtt ezt, áldom az Urat mindenkor. Állandóan őt dicséri szám, az Úrral dicsekszik az én lelkem. Legyen a mi ünnepünk, hálaadó napunk ilyen boldog, Istent magasztaló nap, amelyben legyen az ő számára öröm, ha lát bennünket, legyen a mi számunkra öröm, ha látjuk egymást, és legyünk mi az a boldog nép, az a boldog nemzet, amelynek Istene az Úr, akinek a szívében ott van az öröm, akinek az arcán is látszik ebből, akinek a szavaiból ez az öröm ragyog elő, akinek az egész élete Istent magasztalja, mert jó az Úr, érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog mindenki, aki hozzá menekül, úgy legyen. Amen. Thank you.